Kulcs. Kosztolányi Dezső novelláját átírta Brassai Eszter. Előadja Barabás Hunor.
Kezdhetem? Egy kicsit izgulok. Jó, hát akkor belevágok. Első kérdés. Foglalja össze röviden eddigi életútját. Hát, Takács István vagyok. Mondjam ezt is, mert hogy ott van a jelentkezési lapon, és... Jó, hát akkor folytatom. 28 éves vagyok. Nőtlen, gyermekem nincs. Vagy hát ki tudja? Jó, bocsánat, tudom, ez nem annyira vicces, csak... Itt nőttem fel ebben a városban. A 7-es számú általános iskolában jártam, aztán angol intenzíven végeztem a liceumot. Közepes tanuló voltam, azzal volt szerencsém, hogy elég vizuális típus vagyok. Tudják, mint egy fényképezőgép. Aztán utána jogot végeztem, és hát tudom, nincs sok köze a webfejlesztéshez, de én pontosan azért jelentkeztem erre az állásra, mert ez az, ami érdekel. Én ezzel szeretnék foglalkozni, és ez egy másik kérdés, gondolom, úgyhogy tovább megyek. A jogot a szüleim miatt végeztem el. Ők borzasztó büszkék voltak, amikor sikerült a felvételim. Nem kellett 2 óra, és már mindenki tudta, hogy bejutottam. Nagyanyám testvére, anyám testvérei, apám mostohaapja, anyám unokanővérének az anyósa, a házmester, a sarkiboltban az eladó, sőt, még a teljes bácsi is, aki szerdánként hozza faluról a tejet. Büszkének kellett volna lennem. Legalábbis ezt várták el tőlem, hogy majd mosolyogva fogadom a gratulációkat, és végül is én így is tettem, csak van az, amikor haladunk egy úton. És egyre csak azt érezzük, hogy az az út, amin járunk, az nem a mi útunk. Hát, talán önök is érezték már. Én például gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni. Egy tanárom mondta is, hogy mehetnék képzőművészetire, de a szüleim hallani sem akartak róla. Rendes munka kell, fiam. Ha mi akarsz lenni, művésznéven futó munkanélküli. A nyakunkon akarsz maradni, a mi pénzünkön nem eszel. Én 16 évesen már dolgoztam, de legalább sok társammal ellentétben tudtam, mi az a munka. Meg tudtam becsülni a pénzt meg az időt. Szóval elmentem jogot tanulni. Persze én mindvégig tudtam, hogy belőlem aztán a büdös életben nem lesz jogász, de becsületesen végigvittem. Amikor tanulni kellett, beköltöztem a könyvtárba.
Ja, mai fiatalok nem járnak könyvtárba.
Akkor még emlékszem, vizsgai időszakban olyan sor volt a budinál, hogy én inkább a szomszéd bevásárlóközpontba mentem át pisilni. Bocsánat, ezt nem tudom, miért mondtam el. Szóval keményen tanultam, de azért kiélveztem az egyetemista életet is. Nyaranta, gyakorlat helyett, barátokkal levonatoztunk a tengerre, tekerektünk erre-arra. Hát tudják, az volt az élet, és hát... Ez kicsit hosszú lett. Én elnézést kérek, csak én nagyon sokat beszélek, amikor ideges vagyok, vagy nagyon ideges vagyok, amikor sokat beszélek. Szóval, hogy egy bekezdés és befejezem, jó? Elvégeztem az egyetemet, mesteriztem, majd odaálltam a szüleim elé, és megmondtam nekik, hogy nem akarok jogász lenni. Egy barátom segítségével állást kaptam egy reklámcégnél. Igazából nem csak reklámokkal foglalkoztunk, bármilyen munkát elvállaltunk, ami bejött. Plakátok, szórólapok, kis reklámvideók. Látták például azt a hirdetést a főtéren? A nyugdíjasok néptánc találkozójával, tudják, ott a virágóránál az a nagy népmese motívum? Na mindegy. A lényeg az, hogy én mindenféle munkát elvállaltam, és most itt vagyok. Folytassam, vagy? Következő kérdés. Szakmai képzések. Hát, az élet egy nagy kiképzés, ugyebár. Egyenesen bele a mély vízbe. Higgyék el, ez sokkal többet számít, mint holmi gyors talpaló képzés. Az összes ilyen továbbképző csak a pénzről szól, én meg nem fogom a semmiért más zsebét megtömni, már bocsánat. Foglalja össze egy mondatban hosszú távú terveit. Hát... Csak a szokásos. Karrier, feleség, 2 gyerek, kutya, macska,
Szolgálati autó?
Ez könnyű kérdés, én elég átlagos vagyok. Élete legmeghatározóbb élménye. Kemény kérdés így első találkozásra, nem gondolják? Mindig az van, hogy... Szóval, hogy az ember elképzeli, hogy majd milyen lesz felnőttnek lenni. Akárhány éves az ember, mindig várja és tervezget, aztán persze soha nem úgy alakul, de mindig van egy pont az ember életében, amikor erre rádöbben. Önöknél is volt ilyen, én biztos vagyok benne. Emlékszem pontosan, pedig most már évekkel ezelőtt történt. Anyám apám után küldött a hivatalba. Különleges nap volt, sőt, kiváltságos nap. Kivételes, egyszerű és megismételhetetlen. Kettesével veszem a lépcsőfokokat, amíg le nem érek a lépcsőház aljába. Ma is ugyanúgy emlékszem arra a napra, pedig már sok év telt el azóta. Tudtam, merre van a hivatal, azt nem lehetett eltéveszteni. Ódon épület fölényesen uralta a város központi terét. Ideget szólt a városlakók hétköznapjaiba, az alatta elhaladó járókelőkre. A falait megrongálta az idő. Meg néhány gyerek, akik úgy gondolták, hogy művészényüknek legjobb kifejezési módja az, ha a régi épületek falaira firkálnak mindenféle Nevet. 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 De mindenki sérülés, kopás csak növelt a tekintélyén. Mint a háborúból visszamaradt sérülések a veterán katonán. Mégis volt valami, ami mágnesként vonzott a félelmetes épülethez. Ott dolgozott az apám. A hivatal előtt egy férfi állt. Egyenruhában, hosszú sasorra volt, szemei guvattan meredtek a semmibe. Félelmetes. Én nem szerettem idegenekkel szóba állni, nem szerettem idegen helyre egyedül bemenni. Féltem a tekintetektől, féltem megszólalni. Tudják, ha egyedül voltam otthon, hiába csengetett a postás, a villanyos, a házmester, bárki, én nem engedtem be. Vagy volt olyan, hogy szüleimmel külföldön nyaraltunk. Egy nagy bevásárlóközpontban töltöttük egy délutánunkat. Mondták, nézelődjek csak nyugodtan a játék részlegen, már elég nagy vagyok. Ők meglátogatják a szemközti üzletet, valami háztartási gépeket nézegetnek. Én még örültem is neki, hát elég nagy vagyok azért, ez elég jól hangzik egy gyerek fülének. Úgyhogy magabiztosan, nagy szakértelemmel vizsgáltam az izgalmasabbnál izgalmasabb játékokat. Le voltam nyűgözve. Én nem tudom, mennyi időt elhetett el, de úgy gondoltam, hogy most már lassan vissza kellene térnem a szüleimhez. Kiléptem hát a játékboltból, ám ahelyett, hogy oda mentem volna, hová a szüleim, megpillantottam egy elektronikai üzletet. A kirakatban mobiltelefonok voltak, igazi mobiltelefonok, hát azért az akkoriban nagy dolognak számított. Én azelőtt csak képen láttam ilyesmit, mert hát a szüleim azok elég szkeptikusak voltak a technika vívmányaival szemben. Olyanok voltak azok a telefonok, hogy a beton hamarabb betört, mint a képernyőjük. Odaszaladtam hát, és ámulva néztem a telefonkészülékeket. Egy idő után már éreztem, hogy na most már tényleg mennem kellene, így hát elindultam megkeresni a szüleimet. Beléptem a háztartási boltba, végigjártam a sorokat. A szüleim sehol. Megijedtem. Kiléptem a bevásárlóközpont folyosójára, és mozdulni sem tudtam. Most meg kellene szólítanom valakit. Most azt a nénit, aki ott jön, neki kedves az arca, de hát lekéstem, ő már elment. Jó, akkor azt a lányt. Tettem két lépést, majd megtorpantam. Körülöttem mindenki tartott valahová, tartozott valakihez, én meg nem mertem megszólítani őket. Visszanéztem a háztartási üzletre, lehet, hogy csak nem vettem észre őket. Nem, nincsenek ott, itt hagytak. Elvesztem egy idegen városban, egy idegen országban, én nagyokat nyelek, elernyednek az izmaim, nem tudom, hogy mennyi időt töltettem ott a folyosó közepén. Hirtelen a szüleimet pillantottam meg a játékboltból kijönni. Engem kerestek. Apám csak annyit mondott, hogy erről majd még később beszélünk, jó magyarok vagyunk, nem fogunk itt mindenki előtt cirkuszt csinálni. Szóval értik, én nem voltam valami társasági lény. Szóval ott tartottunk, hogy a hivatal lépcsőjénél állok, és épp a tervemen töröm az agyam. Reménykedtem abban, hogy észrevétlenül beosonhatok a hivatal kapuján. Halk léptekkel közelítettem az épület fele, az emberek jöttek-mentek, a kapus pedig mindenkinek udvariasan köszönt. Alacsony termetű gyerek voltam, és volt egy olyan különleges képességem, amivel láthatatlanná tudtam válni bárhol és bármikor. Már éppen elértem volna a bejáratot, amikor megszólított. Hová, fiatal ember? Magasan fölém tornyosul, belém válja a tekintetét, legalább 2 méter magas, én éreztem, hogy lángba borul az arcom. A tenyerem megint izzadni kezdett, én nem tudtam megszólalni. Na mi van, csak nem valami rosszban sántikálunk? Nyertem egyet. Az illetékosztályt keresem, az apámhoz megyek, Takács Istvánhoz, 3. emelet, 578-as ajtó. Nekivágtam hát a lépcsőknek, 3-asával vettem a fokokat. Aztán felértem a 3. emeletre, ide-oda bolyongtam. Sehol nem volt 578-as ajtó. A számozás 411-ig haladt, aztán elakadt. Hiába jártam végig a folyosót többször is. Az 578-as ajtónak nyoma sem volt. Aztán szembe jött velem egy testes öreg ember, iratokkal a hóna alatt. A harcsabajusza körbefogta piros posgás arcát. Orra akár egy krumpli, úgy égtelenkedett az ábrázatán. A két szeme meg olyan apró, mint 2 gomb. Köszöntem neki illedelmesen, ő a százbácsi volt, ismertem még régről. Ő mosolygott, visszaköszönt. Tudjátok, van az, amikor valaki szembe jön és köszön, és neked fogalmad sincs arról, hogy ki az, de nem akarsz illetlen lenni, ezért úgy csinálsz, mintha tudnád. Na, százbácsi arcára pont ez volt ráírva. Mondtam neki, hogy a Takács Pista vagyok. Á, hogy a Pista! Szerintem még ekkor sem tudta, hogy kiről van szó. Jaj, de megnőttél te, Pista! Hát, mi áradban vagy itt, Pista? Mondtam neki, hogy édesapámat keresem, Takács István, 3. emelet, 578 illetékosztály. Mondta, hogy szívesen odavezet. Azzal meg is indult, lassú, elefánt lépteivel. Néha ránéztem. Százbácsi, mintha belemerült volna egy óriási mocsárba, úgy lépkedett előttem. Lélegzett visszafolytva lépkedtem a háta mögött. Cipője klaffogva adta meg az alaphangot, hozzá sípoló lélegzete társult. Mint a kotyogós kávéfőző nagyanyámék tűzhelyén. Vagy az öreg felúszatos óra a nappalinkban, azt még dédnagyapáiktól örököltük. Valamiért mind ilyen hasonlatok jutottak eszembe, hogy néztem. Egy árva szót sem szólt hozzám. A 411-es ajtóig mentünk, ott benyitott. Odabent egy irodahelyiség, sorban íróasztalok, akár egy osztályteremben. Az íróasztalok mögött öltönyös emberek bámulták az eléjük hatalmasodó képernyőket. Ahogy végigmentünk, én figyeltem az arcokat. Egy sem mozgott. Bőrük egy enyhén szürkébe forduló fehérséget vett át. Hiába volt más az ábrázatuk, az alkatuk, egyfajta prototípus volt mind, más-más testekbe gyömöszölve. Úgy mentünk át az irodán, mintha láthatatlanok lettünk volna. Senki sem figyelt fel ránk. Aztán Százbácsi fölrántott egy ajtót, ahol 3 rozog a falépcsőn át vezetett az út lefelé. Sötét volt. Alattam vészjóslóan nyikorgott a deszka, aztán egy fából eszkábált, homályos, villannyal világított átjáróhoz értünk, amely a törzsépületet kötötte össze ez új épületszárnyal. Aztán ezen a hosszú, poros, döngő átjárón bandukoltunk sokáig, mintha a világ végére igyekeznénk. A falak üresek voltak. Néhol látszott egy-egy képkeret helye, ahogy dacolni vágyik az ürességgel. Majd miután felmásztunk újabb 3 falépcsőn, kijutottunk egy szűkebb, de tisztább és világosabb folyosóra. Ennek a végén Százbácsi egy ajtóra mutatott. 3 szám szerepelt rajta, 576, 577 és 578. Azzal elköszönt. Megvártam, míg eltűnik. Nézem, ahogy elefánt lépteivel visszafele gurul azon a vége érhetetlennek tetsző úton, amit az imént együtt tettünk meg. Egy nyitott ablak üvegén szemügyre veszem a tükörképem, megnyálazom a tenyerem, lesimítom a hajam, fennep húzom az oknim, kiegyenesítem a nadrágom, A cipőmet letörlöm a zsebkendőmmel. A szívem a torkomban dobog. Egyedül maradtam. A tenyerem megint csillog az izzadságtól. Mindig ez volt, ha kényelmetlenül éreztem magam, vagy zavarban voltam. Még egyszer megnézem magam az ablak üvegében. Szembecsuk. Mély levegő. Azokra a történetekre gondoltam, amit apám mesélt otthon a hivatalról. Apám szájából más sem lehetett hallani. A hivatalban a szerződések így, meg úgy, meg hogy pontra kell tenni a számlákat, meg könyvelés, meg mi egymás. Csak a hivatal, semmi más. Biztos nagyon szép rajz, kisfiam, de tudod, a hivatal. Nekem erre most nincs időm. Hivatal. Kérlek halkabban, hivatal. Nem hívhatsz át senkit, hivatal. Születésnap ezen a hétvégén nem megy, hivatal. Miért nem elég, ha te mész el a gyerek szerepére? Tudod jól, hogy a hivatal. Játék? Nem, hivatal. Közös vacsora? Hivatal. Házassági évforduló? Hivatal. Hivatal, hivatal. Jönnek anyósék? Hivatal, hivatal, hivatal. Anyámtól is csak ezt hallottuk, hogy szegény apád a hivatalban, a hivatalból, a hivatalért. A hivatal úgy csúszott be az életünkbe, mint valami rejtélyes, mindenütt jelenlévő, ünnepélyes, megfoghatatlan valóság. Körülvett és nem eresztett. De még sose láttam. Semmiféle ürüggyel nem győzhettem meg az apámat. Pedig próbálkoztam, de apa minden próbálkozásom elől kitért. Ő nem szerette, ha zaklatják. Azon a véleményem volt, hogy a hivatal nem gyereknek való. És ami nem gyereknek való, az nem gyereknek való. Hát apámmal nem lehetett tréfálni. Úgyhogy izgatottan nyitottam be az ajtón. Egy váróteremszerű helyiség tárult a szemem elé. Ember-ember hátán szorongott, mint a birkák, és pont olyan büdös is volt, akár egy akolban. Hátul a farács mögött hivatalnokok görnyedeztek cella mögé zárva. Lábújhegyre álltam, próbáltam átlátni a tömegen. Jobbra egy nyitott ajtót láttam, arra vettem az irányt. Belépve egy kisebb szobában találtam magam, katonás sorban íróasztalok, mellettük semmit mondó arcok. Az egyik asztalnál egy nő éppen a 10 óraiát fogyasztotta. Fiatal volt, rendezett haj, kosztüm, semmi kivetnivalót nem láttam benne, de különösebb vonást sem véltem felfedezni a tekintetén, amitől egyedivé válna. Viszont ahhoz elég barátságosnak tűnt, hogy megszólítsam. Mondtam neki, hogy Takács Istvánt keresem, mire ő teli szájjal csak annyit mondott:
balra.
Így hát elindultam balra, ahol az ajtón át egy még az előbbinél is kisebb és jellegtelenebb teremben találtam magam. A terem egyik végében egy nagy íróasztal mögött egy nyaki kopasz ember ült. Én akkor még nem tudtam, mit jelent, hogy minden hájjal megkent, de valahogy így tudtam volna elképzelni. Ahogy végigpásztáztam a termet, az egyik asztalnál észrevettem apámat. Háttal ült, de így is megismertem. A sarokban ült egy falhoz támasztott kis íróasztalnál. Elindultam felé, lábújhegyen lépkedtem, nehogy valaki is felfigyeljen rám. Amikor odaértem apám íróasztalához, egy könyvkupac állta utamat. Apám nem vett észre. Szervusz, édesapa! Apám óriási szemeket meresztve rám nézett. Rám nézett, és sokáig nem szólt semmit. Arca sosem árult el, mit fog mondani a következőkben. Mit akarsz? Kérdezte. Mondtam neki, hogy anya küldött a kulcsért. Mégis miféle kulcsért? Mondtam, hogy hát az autó kulcsért, mert hogy anya azt hiszi, hogy magával hozta tévedésből. Mindig zavartok, fakadt ki, és fölkelt a székből. Van telefon. Minden más ember telefont használt volna, mielőtt idejön. Illetlenség. A zsebeiben turkált. Az asztalra csapott egy doboz cigarettát, egy papírba csomagolt vajaszsömlét, egy szemüvegtokot, egy csomag rágót, egy jegyzetkönyvet, egy bolti számlát, némi apró pénzt, meg egy zsebkendőt. Nincs, nincs, keresétek otthon! Egyre idegesebb lett, ide-oda forgatta a szemeit. Az íróasztalt néztem. Azt a kicsi, nyomorék íróasztalt. Sokkal nagyobbnak képzeltem. Legalább akkorának, mint azt a másikat a terem végében, ahol a kopasz ült. Apám tovább méltatlankodott, hogy én hogy jövök ahhoz, hogy tisztességes, felnőtt emberek közé tegyem a lábam, meg hogy csupa piszok vagyok, ráadásul látszik, hogy meg sem mosdottam, meg hogy ez egy munkahely, szégyehetném magam. Ebben a pillanatban valaki megszólalt a hátam mögött. Ez a maga fia? Hátra néztem, a kopasz volt az. Apám arcára, mintha egy pillanatra meglepetés ült volna ki, de szerintem ezt csak én vehettem észre, hiszen én évek tapasztalatával rendelkeztem apám érzéseinek kutatásával kapcsolatban. Aztán bólintott, majd hozzátette, hogy haszontalan vagyok. És hogy mindig a labdán jár az eszem, pedig a tanuláson kéne. Én akartam mondani, hogy de hát most szünidő van, de a kopasz megelőzött. Megkérdezte, hogy mi a helyzet, csak nem buktam meg. Nyitni akartam a számot válaszra, hogy nem, dehogy buktam meg, de apám már válaszolt is helyettem. Majdnem. Ekkor a nadrág zsebéből a padlóra hult az autókulcs. A kulcs után ugrottam, felvettem, s már indultam is volna kifele, de ekkor a teremben valaki hangosan apám nevét kiáltotta. Takács! Takács, ide! Kerestem a hang forrását, amely egyre idegesebben ismételgette apám nevét, aztán az ajtóban észrevettem. Távolról ugyanolyan jelentéktelen figurának tűnt, mint a többi. Apám hamarjában visszadugdosta a zsebeit, s majd a földig bókolt annak a nyeszlet képű kis embernek. Parancsoljon, uram, mondta. Az ideges emberke átnyújtott neki egy papírlapot, amelyre, amennyit láttam belőle, számok voltak írva. Aztán ráparancsolt apámra, hogy azonnal hozza át neki ezeket az iktatóból. Apám egy azonnal uram után rohanni kezdett az ajtó fele. Hirtelen csend lett. Mindenki buzgón dolgozott tovább, a főnök lefelsételt. A cipője csikorgott a padlón, várta vissza apámat az iratokkal. Unalmában egy képet nézegetett a falon. Aztán fölvett egy könyvet az íróasztalról, de alig, hogy kinyitotta, gyorsan, teatrális mozdulattal vissza is dobta a többi közé. Ajkát Ferdén tartotta, szemöldöke úgy állt, mintha folyton kérdőre akarná vonni a körülötte levő világot. Én féltem megmozdulni, visszatartottam a levegőt, nehogy valami is elárulja, hogy én ott, abban a pillanatban jelen vagyok. Aztán, amikor már kényelmetlen volt ott állni, óvatosan az asztalnak támaszkodtam, majd egy gyors mozdulattal felhúztam magam. Így jobban megfigyelhettem a főnököt. Onnan nézve egy furcsa madárhoz hasonlított. Kis feje volt, az a kevés haja meg középen volt elválasztva, és ezüstként csillogott a feje búbján. Orra horgas volt, és zsírosan csillogott. Kezeit összedörgölte, s ekkor száraz, idegesítő, érdes hang hallatszott, mint amikor üvegpapírral sikálnak valamit. Egyszerre megállt a kopasz íróasztala előtt, s hallottam, megkérdezte, hogy ki vagyok. A kopasz válaszolt, a főnök erre nem mondott semmit, csak elindult felém. Amikor az íróasztalhoz ért, megkérdezte a nevem. Érdekes. Most így visszaemlékezve, az ugrik be, hogy az első válaszom erre a kérdésre az lett volna, hogy Takács István fia, kérem szépen. Aztán eszembe jutott, hogy most mégiscsak a hivatalban vagyok, itt pedig felnőttként kell viselkedni. A felnőttek meg nem mutatkoznak be úgy, hogy apámnak a fia, Takács István, Pistuka. Nagyanyám szólított mindig így. Apám meg mindig mondta neki, hogy ne szólítson így, mert rám ragad, aztán felnőtt koromra nem lesz becsületem. Elhatároztam neki, hogy nem mutatom, hogy félek. Takács Istvánnak. Ezután az iskoláról kérdezett, hogy hányadikba járok, milyen a bizonyítványom, én meg mondtam neki, hogy nem valami fényes, van egy hatosom románból, meg egy nyolcas számtanból, és a többi? Hát ez 9-10-es. Akkor megkérdezte, hogy mi akarok lenni. Én meg megvontam a vállam, és mondtam, hogy nem tudom. De aztán mondtam, hogy repülőpilóta, mert hát akkor még az akartam lenni. Minden fiú repülőpilóta akar lenni legalább egyszer életében. Vagy katona, vagy tűzoltó, főnök, esetleg vadász. A főnök rácsodálkozott. Kérdezte is, hogy miért éppen repülőpilóta. Erre én összeszedtem minden érvemet és meggyőző képességemet, a fejemben megjelent a kész válasz. Ekkor apám lélekszakadva esett be az ajtón. A homloka verejtékezett, néhány összefogott ívet nyújtott át a főnöknek. Persze ezt is a lehető legalázatosabban. A főnök elvette a papírokat, de továbbra is engem bámult. Csend. Apám kétségbe esetten pillantott, hol rám, hol a főnökre. A főnök elmesélte apámnak, hogy beszélgettünk. Megdicsért. Eközben végig engem nézett. Apámat egy pillantásra sem méltatta. Apám lelkesen helyeselt a főnök úrnak. Egyre másra halmozta a bókokat. Ügyes fiú, igen, 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 nagyon okos gyerek. Aztán mondta nekem, hogy menjek csak haza, aztán átölelt és arcon csókolt. Szervusz, Pistukám! Ezt mondta. Az apám így nevezett. Pistukám. Éreztem, hogy elönt a pír, úgyhogy gyorsan elköszöntem és szedtem a lábam, ahogy csak bírtam. Végig szaladtam azon a hosszú úton. Az új épület szárnyon, a homályos átjárón, az egzugos folyosókon, a kanyargó lépcsőkön. Miért hívott így? Otthon sosem nevez így. Aztán a falhoz szorított íróasztal jutott eszembe. A kopasz ember csillogó feje, a főnök szemöldöke, apám arca, hogy a földhöz ragad. De magasabb, mint a főnök. Legalább egy fejjel magasabb. Repülőpilóta vagyok. Magasan a föld felett hasítom át a felhőket, kezemben az irányítás. Idefenn csak te vagy meg a gép, és ha ügyes vagy, a gép az uralmad alá kerül. És fentről láthatsz mindent, de csak kicsiben. Fentről az emberek nem is látszanak, ők sem látnak téged, csak csodálják a gépet, ahogy elszáll magasan a fejük fölött. Feljebb emelem a repülőgép orrát, magasabbra kerülök, a szívem hevesen ver, bódultan emelem magasabbra és magasabbra a gépet. Szédülök. Homályosan látok. Hirtelen tudatosul bennem, hogy elvesztettem az irányítást a gép fölött. Remeg a kezemben az irányítókar, le fogok zuhanni. A gép egyre csak hasít a föld fele, már kivehetőek az épületek, a fák, az emberek, minden olyan apró részlet, amit a magasság nem létezővé tett számomra. A hivatal padlóján találom magam. Körülöttem néhány fürkésző szempár. Jól vagy, kisfiú? Felállok, kilépek az utcára, kezemben a kulcs. Elég? Ez elég lesz? Elég volt. Jó. Köszönöm szépen.